Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a húsvét ünnepe utáni első vasárnap igehirdetési alapigéjét János evangéliumából, a 21. fejezet első 14 versében a következőképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát oda ment, vette a kenyeret, és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a történet arról szól, hogy vége van a húsvétnak, ahogyan mi is ezt éljük át és tudjuk, hogy vége van a húsvétnak, és sokszor mondjuk azt, hogy igen, szép volt minden, de most már menjünk a dolgunkra. Itt az ideje, hogy most már valami kézzel fogható eredményt tudjunk felmutatni, hiszen ott van a sok-sok adósság, ott van a sok-sok dolog, amire oda kell figyelnünk, elő kell teremtenünk mindazt, amire szükségünk van az élethez, pénzből élünk, hiszen. Valahogy így gondolkodtak a tanítványok is, és én ezért szeretem a bibliai történeteket, mert mindig a párhuzamokat megtaláljuk, hogy ugyanolyan emberekről van szó, mint mi, semmivel sem voltak, különbek, hívőbbek, bízóbbak, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Mondhatjuk azt is, hogy hát a gyülekezet is milyen szépen nézett ki húsvét két napján, de azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy milyen szépen nézett ki a gyülekezet, vagy milyen szép persejpénz volt ezek után. A kérdés az, hogy hogyan néz ki az életünk. Inkább ez izgatja Jézust, és én azt gondolom, hogy ezért jelenik meg számukra, harmadjára is, ott a Tibériás tenger partján, és ezért jelenik meg most a mi számunkra. 3 év volt, amit Jézussal töltöttek a tanítványok. Tele volt ez találkozási élményekkel. Ők is átélték azt, hogy nagy tömeget mozgatott meg Jézusnak a jelenléte, ahogyan az itt jelenlévők jó része is azt gondolom, hogy tele van ilyen élményekkel, milyen találkozások, gyógyulások történtek, számos ilyen gyógyulást hallottam már, mondtak el a testvérek az elmúlt 9 év alatt, amelyben volt, aki arról számolt be, hogy igazából neki csecsemőkorában már meg kellett volna halnia, és Isten így gyógyította meg. Volt, aki másmilyen úton, módon tapasztalta meg Istennek a kegyelmét, szeretetét. Hogyan vonta ki a halál karmai közül, vagy hogyan gyógyította meg valamilyen betegségből, vagy egyáltalán hogyan talált új életet, hogyan támad fel Krisztussal, és mondhatja el azt, hogy a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. De azt is tudom, hogy nagyon kevesen vannak viszont, akik most is beszélnek arról, hogy milyen élményük van a Jézussal való találkozások alapján. Szépek voltak a régi idők, de Jézus újra megjelenik, és azt szeretné, hogyha újra részünk lenne Jézus élményekben. A beszélgetés éppen ezért, mivel ezek a tanítványok a régi élményekből próbálnak tovább élni, illetve már azok már lecsengtek, és nem is igazán arra figyelnek már, hanem a megélhetésre. Éppen ezért a beszélgetés egészen másról szól. Ahogyan hétfőn ugye szó volt arról, hogy vajon beszélünk-e, beszédtéma-e számunkra a családban Jézus, mert ugye ez azért fontos, mert Jézus mindig akkor jelenik meg, amikor beszédtéma közöttünk. És hát nekem is van egy ilyen élményem, locsolkodási gyakorlatom során egyetlen családban hoztam fel Jézust a beszélgetés közben, amikor szóba került, hogy hát bizonyos emberekkel rettentő sok probléma van, hát én azt gondolom, sok embercsoport van, akikkel probléma van. Jó, és akkor elmondom, hogy én ismerek ilyen embereket. Sőt, március 15-én meghívtak egy ilyen családhoz ebédre. És elmondtam, hogy milyen fantasztikus változás történt ennek a családnak az életében. Szinte le lehetne festeni azt, hogy ilyenek voltak, mielőtt találkoztak Jézussal, és ilyenek lettek, miután találkoztak. Ahogy ezt elmondtam, hogy az azért nem semmi, amikor valaki Jézussal találkozik, megfagyott a levegő, szóval sem tudott senki sem jutni, aztán gyorsan igyekeztek más témára terelni a szót, hogy hát a telefonközpont az milyen, és így tovább, ahol dolgozik az illető. Szóval tényleg nem beszédtéma Jézus a családokban. Még húsvétkor sem, pedig hát ott éppen arról van szó, hogy feltámadt. Miről szól ehelyett a beszélgetés? Arról, amit átélnek itt a tanítványok Jézus nélkül. Azt élik át, hogy nincs ennivaló. Vagyis üres a pénztárca. Arról szól a beszélgetés, hogy csalódottak, és nem találják a helyüket. Vagyis, hogy üres a szívük. Azt gondolom, hogy inkább ez a beszédtéma. Üres a szív, üres a pénztárca. Tudnilik, mert Jézus nélkül nincs olyan, hogy elég. Jézus ezt kérdezi, hogy elége az, amit van. Azt kérdezi, hogy mire jutottál? Van-e valami elégedettségérzés a szívedben? Annak ellenére mondom azt, hogy nincsen bennünk elégedettség, hogy azért olykor-olykor az ember fülébe jutnak olyan dolgok, hogy hát azért borzasztó kiadásokat tudunk megengedni magunknak. Tehát amikor mondjuk valaki elmondja, dicsekszik, hogy az ő gyerek, hogy az ő telefonszámlája 25 ezer forint, és simán tudják fizetni a szülei. És akkor megkérdezi a fiam, hogy apa, neked mennyi a telefonszámlád? Hát mondom, hogy 3000-4000. Vagy a másik azt mondja, hogy havonta 10 000 forintot elkölt mozira. Iszonyú kiadásokat tudunk megengedni magunknak, de mégis a pénztárca, a szív üres. Mert nem ettől függ. Nem attól függ, hogy mennyi mindent tudunk megengedni magunknak. Véletlenül rákattintottam a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak a honlapjára, ugye ismerős a Bőte Csapának a munkája, már Magyarországon is foglalkozik árva gyerekekkel, és az egyik munkatársa írja, szó szerint ezt írja, hogy soha a büdös életben nem volt még ilyen jó dolga a magyar embernek. Hát tudom, hogy most mindjárt mindenki megkövez engem, hogy jó dolga van a magyar embernek. Egyáltalán nem szeretném lekicsinyelni azokat a problémákat, amelyeket magunkkal hoztunk. De hogy emlékszem arra, hogy milyen körülmények között éltek az én nagyszüleim a 70-es évek elején, és hogy milyen beszámolókat mondott az én nagyapám, aki huszár volt az első világháborúban, egyet kell, hogy értsek ezzel a mondattal, hogy soha a büdös életben nem volt ilyen jó dolgunk. Vagy hogyha azt nézem, hogy milyen sora volt mondjuk az evangélikusságnak az 1500-as években, amikor kezdett elterjedni Magyarországon. Hogy fej és jószág vesztése ítélték azokat, akik mertek Luther szerint hinni. Az üresség az nem attól függ, hogy mennyi mindent tudunk megengedni, mennyi minden van a mi számlánkon. Az üresség az mindig azzal függ össze, hogyha az ember hiányolja az életéből Jézust. Ez mindig ennek a jelzése. Tehát egyszerűen azt lehet mondani, hogy ez az érzés egy indikátor, ami azt mutatja, hogy nincs megtöltve a szív azzal, amivel meg lehet tölteni. Andorka Rudolf, aki egyébként tudjuk, hogy evangélikus presbiter is volt, és ugye, szociológiát tanított, és könyveket is írt, úgy fogalmaz, hogy az a probléma, hogy az emberek anómiában élnek, tehát erkölcsi törvények hiánya nélkül élnek. Erkölcsi törvények hiányoznak az életéből. Nincsen gát az emberek életében. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ezek a törvények, ezek nem akadályozó tényezők az ember életében. Mindig ezt mondom a hittanosoknak, amikor tanítom őket a 10 parancsolatra, hogy ezek nem tilalomfák, amelyek megakadályozzák azt, hogy előre haladjunk, és mindig azt kell nézni, hogy mit nem szabad csinálni, hanem védőkorlátot jelentenek, olyan, mint a szalagkorlát a szakadék szélén, hogy az autó ne csúszson le. Vagy olyan, mint a fék, hogyha már erkölcsi gátról beszéltem, olyan, mint a fék. Az nem azért van az autó, hogy megbüntessen, hanem azért, hogy rá tudjak taposni, hogyha veszély van. Vagy olyan, mint az út, amely nem azért van, nem azért hálózza be Magyarországot 6000 kilométernyi aszfalt út, hogy azt mondjuk, hogy hát miért csak azon a vékony csíkon szabad menni? Miért nem lehet bárhol? Az azért van, hogy gyorsan tudjunk haladni. Nem büntetés. Az, amit az Isten ad nekünk, az nem gát, hanem segítség. És mit tapasztal Andorka Rudolf a felmérései nyomán? Azt, hogy mivel hiányzik ez a bizonyos törvény ismeret az emberek részében, az emberek jó részénél, ezért a halálozási arány óriási mértékben megnőtt középkorú emberek középkorú embereknél. Főleg a férfiak, mi vagyunk a veszélyeztetettek. Nem tudom, hogy miért. Egyre inkább arra jövök rá, hogy az erősebbik nem az a női nem. 45 és 65 év közötti férfiaknál azt tapasztalta, hogy míg mondjuk dohányzás és az ital körülbelül kétszeresére, háromszorosára növeli a halálozást, tehát elég erős rizikófaktor, addig az, hogyha nem érzi egy férfi, hogy a házastársa támogatja, nem számíthat házastársi támogatásra, ez ötszörös rizikófaktor. Legalább kétszer olyan erős rizikófaktor, mint bármely más rossz szokás. Azt is elmondja Andorka Dudolf, hogy vannak bizony védőfaktorok. Például az önbizalom vagy a humor. Ez körülbelül háromszoros védőfaktor. És azt mondja, hogy az élet értelmébe vetett hit és a vallás az rendelkezik a legmagasabb védőfaktorral. Kicsit viccesen meg is jegyzi, hogy érdemes vallásosnak lenni. De felmetődik az a kérdés, hogy mit tegyek, mert nyilván, hogyha nincs az emberek házastársa, vagy a házastársa nem támogatja, hanem állandóan mindig leszidja, korholja, akkor én mit tehetek? Én nem tudom megváltoztatni az életemet, én nem tudom megváltoztatni a házastársamat. És éppen ezért mit tapasztalunk? 2002 és 2006 között 2%-ról 6%-ra nőtt a depresszió. Főleg a férfiak között, megint csak. Mert rájön, hogy nem tud mit csinálni. Jézus mondja meg azt, és Jézus adja meg azt, ami hiányzik a tanítványoknak. Igaz, hogy úgy kezdi a kérdést, hogy fiaim, nincs valami ennél valótok, az a benyomás, az támad az emberek, mint hogyha Jézus kunyerálna, mert neki nincsen mit enni. És erre kiderül, hogy szó sincs erről. Azt olvassuk, amikor kijönnek a tanítványok, persze már a 153 hallal, hogy már parazsat látnak a parton, rajta halat és kenyeret. Jézusnak nincsen szüksége a mi halainkra. Nagyon nagy tévedés, amikor azt gondoljuk, hogy a mi adományunkra van szükség ahhoz, hogy Jézus valahogyan elboldoguljon ebben a világban. Arról van szó, hogy ő az, aki ad, ő az, aki megmutatja, hogy hova kell kivetni a hálót, hogy mit kell csinálnunk ebbe a világba, hogy nekünk is legyen, és ne legyen üres a pénztárcánk, és ne legyen üres az életünk. Eszembe jut, szintén egy véletlen kattintás következménye volt. A McDonald's-nak az alapítója, McDonald's alapítójának az özvegye úgy rendelkezett, hogy azt hiszem, hogy 1,5 milliárd dollárt hagy az üdvhadsereg munkájára 2003-ban. Rászakadt az üdvhadseregre az Egyesült Államokban 1,5 milliárd dollár, és még éveken keresztül nem tudták, hogy mit csinálnak, hogyan használják fel a legjobban. Ők nagyon sok szegényt, hajléktalant karolnak fel itt Magyarországon is. Ez a 153 hal az körülbelül ezt jelenti. Nem arról van szó, hogy Jézusnak van szüksége a mi adományunkra, hanem hogyha hallgatni fogunk Jézusra, akkor azt kell majd átgondolnunk, hogy hogyan gazdálkodjunk azzal, amit adott nekünk. Megszólít és vezet. Azt olvasom az egyik bizonyságtévő lapban. Arról szól egy testvér, aki egy csendes héten vett részt, hogy betegsége miatt hosszú időn keresztül nem tudott kapcsolatot tartani azokkal a családtagjaival, akik a tengeren túlra költöztek. Rákos lett, kemoterápiára kellett járnia, és nagyon szomorú volt amiatt, hogy hogy így nem láthatta már az unokáit évek óta például. Így írja, az elmúlt nyáron két kemó között volt egy-két hetem, amikor jobb időszakom volt. Isten kegyelméből eljutottam egy hitmétő konferenciára. Itt kaptam ezt az igét, ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, Ézsaiás 43:2. Először nem értettem, hogy mit kezdjek ezzel az igével, csak hónapok elteltével kezdett világosodni. Az őszi CT vizsgálat nem mutatott rosszabbodást a betegségemben. Kezelőorvosom megkérdezte, nem szeretnék-e repülni. Ugyanis tudta, hogy családom fele a tengeren túl él. Unokáimat 4 éve nem láttam. Foglalkoztatott a dolog, de nem mertem bevállalni. Sokat vívódtam, és kértem az Urat, adjon világos látást, mit tegyek, mi az ő akarata. November végén kaptam a hírt, hogy megvan a repülőjegy. Azon a napon az útmutató szerinti ige Ézsaiás 40:31 volt. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez az ige a szöveg környezetével együtt a másik oltár előtti ige, amit fel lehet olvasni a mai napon az Isten tiszteleteken. Így indult útnak ez az asszony, a két ige ígéretével a szívében, és érezte azt, hogy Isten vele van. De ehhez mit kell csinálni? Beszélő viszonyban maradni Jézussal. Mert ő akkor tud szólni, hogyha én beszélő viszonyban vagyok vele, hogyha nem, akkor nem hallom meg. El kell mondani neki, hogy ez van velem. El kell fogadni az ő szavát a Szentírásból. Tehát Jézus beszélő viszonyban akar velünk lenni, a tanítványokkal is ezt tette. Nem szabad ott hagynunk, hogy szép volt a húsvét, de most már vár az élet, hanem azt kell mondani, hogy szép volt a húsvét, és ott találkoztam az élettel. Együtt kell maradni a tanítványok, ezt jól csinálták. Együtt maradtak. Senki sem bélyegzi meg őket, hogy elmentek halászni, mert tényleg kell valamit enni. Jézus sem bélyegezte meg őket. Nem mondta azt, hogy miért tettétek ezt. Nem is jött el még egyébként a küldetés ideje, hiszen a Szentlélek erejét még nem kapták meg. Az majd pünköstkor jön. Együtt maradnak, és így együtt találkoznak Jézussal. És tapasztalják azt, hogy Jézus mindig ott vár a parton. És aztán együtt eszik és iszik velük. Lényegében itt is egy úrvacsorai alkalomról van szó. Megtöri a kenyeret. Azon gondolkoztam, hogy ennél az úrvacsorai alkalomnál nem előzi meg az evés nem előzi meg gyónás. Nincs bűnvallás. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy hát olyan gyakran nem kell azért úrvacsorát venni, mert hát nekem nincs annyi bűnöm, vagy esetleg fél attól, hogy hát akkor megszólják, hogy ennek ennyi bűne van, hogy megint úrvacsorát vesz. Én pedig inkább arra gondolok, hogy aki úgy érzi, hogy gyakrabban van szüksége úrvacsorára, akkor inkább arról van szó, hogy Isten megérintette, és lehet, hogy jobban meglátja, hogy miért van nagyobb szüksége rá. Nem azért, mert bűnösebb, szó sincs erről. Arról van szó, hogy megérzi, meglátja jobban azt, hogy miért szükséges ez. És egyébként is, hogyha a családunk együtt vacsorázik, az nem azért történik, mert bűnöket kell elrendeznünk otthon. Bár ez is belefér, ezt is megtesszük olykor, hiszen vannak bűneink. Követünk el bűnöket a családban. A házastársam ellen. A gyerekeim ellen, vagy a gyerekek fordítva, vagy egymás között. Ennek is megvan a maga lehetősége egy közös vacsoránál. De nem feltétlenül ez a lényege egy közös étkezésnek a családban. Ugyanúgy, ahogy a tanítványok sem azért vacsoráztak együtt Jézussal azon az utolsó vacsorán, vagy itt, hanem azért, mert jó együtt lenni Jézussal. Mert jó együtt lenni a tanítványi közösségben. Jó tapasztalni azt, hogyha nincs is, aki megtámogat, vagy kevéssé támogat meg mondjuk egy család engem, kevéssé ért meg, Jézus megért. És ezért a legmagasabb védőfaktor az, amikor valaki Jézussal van együtt. A legmagasabb védőfaktor. Nem gondolom, hogy az a legfontosabb különben, hogy az ember nem tudom mennyit éljen le ezen a világon, de van egy ilyen plusz hozadéka. A legfontosabb az, hogy az ember békességre jusson önmagával és az Istennel, és azt érezze, hogy milyen jó, hogy gondoskodik rólunk az Isten. Hogy ő ad anyagiakat is, és ő ad lelkieket is. És most már nem üres a szívünk. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy mi is tapasztalhatjuk azt, hogy ott állsz a parton. Sok mindent tapasztalunk a tengeren, az élet tengerén. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy hiába dolgoztunk, becsaptak vagy kihasználtak. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy üres ezért a szívünk is. De olyan jó, hogy te oda kiáltasz hozzánk a partról. Kérünk téged, hogy hadd igyekezzünk mi is hozzád, és hadd találjuk meg mindazt az ajándékot, amit te még tartogatsz a mi számunkra. Hadd érezzük meg a veled való közösségnek éltető erejét. Hadd tapasztaljuk meg, hogy mennyire felszabadító érzés az, hogy te támogatsz bennünket. És hordozol. Ámen.